Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban a 25 év alattiak számára bevezetendő SZIA-mentességről és a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről lesz szó. A Kopárja Intézet a népesedésért és a családokért által készített közvéleménykutatás eredményét ismerhetik meg, és a vállalkozói szféra véleményét munkaerőpiaci szempontból, majd a legutóbbi népesedési adatokról hallhatnak, tartsanak velünk! A magyarok ismerik és egyetértenek a kormány két új intézkedésével, amelyek a fiatalokat és az időseket is egyaránt segítik. Terül ki a Kopárja Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb kutatásából. Idén február 17-e és 19-e között a magyar felnőtt lakosság körében végzett 1000 fős reprezentatív felmérés szerint a válaszadók többsége hasznosnak tartja a 25 év alattiak számára bevezetendő SZIA-mentességet és a 13. havi nyugdíj visszavezetését is. A részletekről Fűrész Tündéta, a Kincs elnökét kérdeztem.
Február közepén készült egy reprezentatív felmérés a felnőtt korú magyar lakosság körében, és azt látjuk, hogy mind a fiatalokat, mind az időseket támogató intézkedés nagy társadalmi támogatottságot élvez, hiszen látható, hogy a megkérdezettek nagyon jelentős része, több mint háromnegyede egyetért ezekkel az intézkedésekkel, és úgy gondolja, hogy ezek kifejezetten hasznosak. Az is már feltűnő volt egyébként, hogy mindkét intézkedésről nagyon sokan hallottak. A fiatalok személyi jövedelem adómentességéről a megkérdezettek 83%-a, a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről pedig 88% hallott, és kifejezetten hasznosnak tartják 77% a fiatalok SZIA-mentességét, és 83% pedig a 13. havi nyugdíjat. Tehát úgy tűnik, hogy bizony nagyon jelentős a támogatottság ezeknek az intézkedéseknek.
Talán azt is mutathatja, hogy ez hiánypótló, főleg, hogyha most a fiatalok munkaerőpiacon való jelenlétét nézzük.
Igen, erre is rákérdeztünk, hogy mennyire értenek egyet azokkal az állításokkal, hogy a 25 év alattiak SZIA-mentessége hatására több fiatal tud majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon, kisebb lesz a fiatalkori munkanélküliség, illetve hogy ennek lesz a gazdasági növekedés ösztönző hatása, és itt is a nagyobb többség, több mint 60% egyetértett ezekkel az állításokkal. Én azt gondolom, hogy mindenképpen olyan intézkedések, amelyek kifejezetten azt fejezik ki, hogy a különféle generációk, legyen szó fiatalokról vagy idősebbekről, ugyanúgy megbecsülést érdemelnek, tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy legyenek korosztályokhoz kötött támogatások is, és ugye most pont két ilyen volt az, amelyet bejelentett, illetve is indított a kormányzat idén februárban, és azt gondolom, hogy ezek valóban meghatározóak abból a szempontból, hogy társadalmi egyensúly az fennmaradjon. Nagy tanulsága volt a mostani kutatásunknak, hogy az derült ki belőle, hogy az idősek is támogatják a fiataloknak szóló intézkedést, és ugyanez fordítva. Sőt, azt láttuk, hogy voltak olyan állítások, ahol például a 65 év felettiek között volt a legnagyobb az egyetértők aránya. Ilyen volt például az az állítás, amikor megkérdeztük, hogy ez ön szerintük a fiatalok munkanélkülisége csökkenni fog ennek a hatására, és pont a legidősebbek között voltak a legtöbbek, akik ezzel egyetértettek. És ugyanígy fordítva is azt láttuk, hogy a fiatalok is maximálisan támogatják azt, hogy az idősek megkapják ezt a bizonyos 13. havi nyugdíjat, és közöttük is elsőpről a támogatottsága annak, hogy ez bizony egy nagy segítséget jelent a nyugdíjasoknak. Tehát úgy tűnik, hogy nincsen korosztályos ellentét akkor, amikor egyébként korosztályokhoz kötött támogatásokról van szó.
Az kiderül-e a felmérésből, vagy mit gondol arról, hogy a 25 év alattiak SZIA-mentesség, ami majd 2022-től lép életbe, ez mennyire segíti a fiatalokat, akár a családalapításban, akár a különköltözésben?
Itt is elsőprő többség, 76% azt mondta, hogy ez az intézkedés, ez kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy illetve nagy segítséget jelent a fiataloknak az életkezdésben, illetve a családalapításban, hiszen így többet tudnak megtakarítani. Tehát, ahogy mondtam, a nagy többség, a válaszadóknak a háromnegyede egyetértett ezzel az állítással.
A 25 év alattiaknak az SZIA mentessége, ez esetleg mennyire vonhatja el a fiatalokat a felsőoktatástól? Tehát itt mennyire lehet majd helyezkedést látni?
Inkább megérzésém vannak ezzel kapcsolatban, de én azt látom, hogy ma, akik felsőoktatásban tanulnak, általában igyekeznek szakmai gyakorlatot is szerezni közben. Sőt, ez talán már elvárás is a munkaerőpiacon, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy fontos, hogy valaki a tanulmányai mellett tapasztalatokat is gyűjtsön. Ezért is nagyon fontos, hogy az intézkedés érinti a diák munkákat is, tehát mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy a elméleti tudáson felül minél több szakmai gyakorlati tudást is szerezzenek azok, akik jelenleg a felsőoktatásban tanulnak.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Hogyan ítéli meg a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességét a vállalkozói szféra? Milyen hatással lehet az intézkedés a munkaerőpiacra? Egyebek között erről kérdeztem Rudas Nászlót, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnökét.
Egyrészt, mint vállalkozó, mindig minden adócsökkentést örömmel veszünk, minden járulékcsökkentést örömmel veszünk, mindig örülünk, hogyha a dolgozóink zsebébe több pénz marad. Nyilván ez egy jó politikai lépés volt a kormányzat részéről, a 25 év alattiaknak SZIA-mentességet biztosítani. Remélhetőleg nagyobb is lesz a munkavállalási kedv, és a lehetőség is ezzel részben nyílnak. Mint családi vállalkozó, azt kell mondanom, hogy jelent azonban ez olyan kérdéseket, olyan problémákat vet fel, amelyekre nekünk kényszerreakciókat kell kitalálnunk. Mire gondolok itt konkrétan? Ugye egyrészt a 25 év fölöttieknél ez jelentett egy bérfeszültséget, a már meglévő 25 év alatti munkavállalóinak a bére automatikusan megemelkedik, ami részben feszültséget is okozhat. Ezzel viszont kénytelenek vagyunk emelni a bérszínvonalat, ami nem biztos, hogy egy Covid időszakban viszont könnyen kigazdálkodható. Én személy szerint jobban örültem volna egy szociális hozzájárulás oldalú megközelítéshez, jobban tervezhető és gazdálkodásra jobban lehetőséget nyújtott volna, de nyilván a kormányzati célok a kormányzat szempontjából fontosabbak, gazdálkodók szempontjából a gazdálkodói célok a meghatározóak. Ezt a kettőt meghalljuk összehangolni.
Ön szerint ez a lépés lehet egy elszívó hatással a felsőoktatással, vagy itt van egy átfedés?
Nem, én úgy gondolom, hogy elszívó hatása ennek nem nagyon lesz. Egy ösztönző hatása igen, hiszen a diákmunkát amúgy sem fizetik túl a vállalkozók, így viszont több marad a diáknak, aki az egyetem mellett vagy főiskola mellett munkát is vállal, több marad a zsebébe. Tehát ilyen szempontból egyértelműen pozitívnak ítélem ezt az intézkedést. Hangsúlyozom, a cégek gazdálkodása szempontjából hosszabb távon már vitatható. Itt a szociális hozzájárulás csökkentése vagy elengedése, a pályakezdő fiataloknak a munkába állása ilyen formában vállalkozói oldalról jobban jött volna.
Jelenleg ma a vállalkozói szektornak mekkora hányada a családi vállalkozásoké?
Különböző statisztikai adatok ismertek, meggyőződésem, hogy egyik se pontos, de azt határozottan merem állítani, hogy a vállalkozások, a hazai vállalkozások meghatározott többsége családi vállalkozás, és nem csak darabszámra, hanem az által előállított GDP és értéktöblet alapján is. Tehát a magyar gazdaság szempontjából meghatározóak a családi vállalkozások, ezért létfontosságú lenne, hogy ezeket a vállalkozásokat, a családi típusú vállalkozásokat a kormányzat külön tudja kezelni, bizonyos preferenciákkal tudja előnybe részesíteni, ami nem egy pozitív diszkrimináció lenne, hanem egyszerűen egy elismerése annak a szemléletnek, ami most a válság idején különösen megnyilvánul. Azt kell észrevenni, hogy azok a cégek, amelyek már rég be kellett volna, hogy dőljenek, nem dőlnek be, mert a családi cégek ilyenkor viszik be a megtakarításaikat a vállalkozásba, ilyenkor érvényesül az a szemléletkülönbség, ami a csak profitorientált, például a részvénytársaságokat vagy egyéb gazdasági társaságokat jellemez, hogy a családi cég az hosszú távra tervez. És én úgy gondolom, hogy a hosszú távú vállalkozást valamilyen formában díjazni, dotálni kellene. Ez viszont sok minden hiányzik, például hiányzik a törvényalkotáshoz szükséges definíció, és hiányzik akkor a definíció alapján ennek a meghatározott körnek a preferálása. Hát ezen dolgozik a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete, és szakpolitikai célként mi ezt szeretnénk megvalósítani.
Jellemzően a hazai családi vállalkozások hány fős vállalkozások? Mert azért ugye ismerünk régóta meglévő nagy nevű családi vállalkozásokat, de azért nem ez a jellemző.
Én nem a létszám és nem az árbevétel alapján kategorizálnám ezeket a cégeket, hanem az életkoruk alapján. Az egyesületünkben is meghatározó tagfelvételi szint a 10 évnél régebbi működés, és a 10 évnél régebben működő cégek általában inkább a 30 éve működnek, tehát amint a lehetőség megnyílt rendszerváltás követően, akkor elkezdtek alakulni ezek a cégek, és azok aztán, akik a 10 éve túlélték, azok aztán több évtizedes múltra tudnak visszatekinteni. És az a másik észrevételünk pedig az, hogy független a lokációtól, hogy ez budapesti vagy vidéki vállalkozás, ezek a cégek már általában elérik azt a szintet, hogy nem 2-3 fővel dolgoznak, hanem inkább 1-2 tucattal vagy még nagyobb létszámmal, és zömében 100 milliós éves termelésnél nagyobb produktum állnak, köztük sokan milliárdos árbevételekkel. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy nem a méret és nem az előállított termelési volumen az, ami meghatározó, hanem milyen céllal működik az a vállalkozás és hány éve. És én a törvénykezésnél és a családi vállalkozás fogalmánál a generációkon átívelő céltudatos építkezést tartanám meghatározónak, és nem azt, hogy hány fővel dolgoznak, és nem azt, hogy milyen termelést, milyen volument, milyen GDP-t állítanak elő, hanem azt, hogy milyen céllal, hosszú távon akarnak működni, és ez 10 éven túli, akkor ez mindenképpen egy elismerésre, egy honorálásra méltó gazdasági állapot. Kivételtől eltekintve a 10 évnél idősebb cégek azért 50-nél nagyobb létszámmal dolgoznak. Meg kell azonban mondanom, hogy egy vidéki, egy falusi családi cég, amely egy kiskereskedelmi egységet működtet, vagy egy minimális termelő vagy szolgáltató üzemet, ott nem kizárt az, hogy 5 fővel vagy 5 bejelentett alkalmazottnál kevesebbel dolgozom. Mégis úgy gondolom, hogy elismerésre és támogatásra méltó családi vállalkozásnak lehessen őket minősíteni, hiszen könnyen elképzelhető, hogy több családtag dolgozik, akár csak idény munkában, elképzelhető, hogy az egész vállalkozás mértékét behatárolja maga a környezet, tehát én nem biztos, hogy ezt a korábban 3, most már 5 főben meghatározott korlátot ilyen szigorúan venném. Még egyszer hangsúlyoznám, sokkal inkább megnézném azt, hogy az a cég, az a vállalkozásot 10 évnél régebbi múltra tekinte vissza, mert ha igen, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes arra, hogy megtartsák, és ne hagyjuk elveszni, mert az a sokszor 3-5 fő munkahely, amit ezek a cégek teremtenek, azban a környezetben meghatározó volument képviselnek, és ezeket vétek nem megmenteni.
Ön is említette, hogy hosszú távra tervez a hazai családi vállalkozásoknak a nagy többsége, és évek óta lehet arról olvasni, hallani, illetve az Inforádióban is már több anyag készült a generációváltás problematikájáról, tehát hogy van-e kinek átadni a családban az adott vállalkozásokat. Ön szerint ez a 25 év alattiak SZIA mentessége segíthet abban, hogy a fiatal felnőttek jobban részt vegyenek a családi vállalkozásban?
A kérdés első fele arra vonatkozott, hogy a generációváltásban segít ez. Erre azt kell mondanom, hogy a 25 év alatti korosztály még nem érett arra, hogy átvegye a stafétabotot. Tehát ilyen szempontból ennek az SZIA mentességnek nincs különösebb jelentősége. Olyan szempontból, hogy ha fiatalokat bevonják a családi vállalkozásba, már lehet jelentősége, bár hangsúlyozom, hogy itt a megtakarítás az a munkavállaló oldalán jelentkezik, tehát ő kap többet abból a vállalatnál költségszinten jelentkező kiadásból, és nem a cég takarít meg ezzel. Mi sokkal jobban szeretünk a cég jövedelmével és költségeivel gazdálkodni, tehát mi egy szociális hozzájárulás elengedését egy fiatal alkalmazásnál jobb megoldásnak tartottunk volna. De mindenképpen van ennek is ösztönző hatás, ez egy percig nem kérdés, de ahogy említettem, ennek azért van egy bérfeszültség generáló vonzata, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kérdés második felére reagálva, tulajdonképpen a COVID az érdekes módon a generációváltást két irányból is segítette. Egyrészt azok a fiatalok, akik nem akartak a családi vállalkozáson belül szerepet vállalni, mert jól képzett fiatalnak egy multi vagy egy külföldi állás az vonzóbb, mint a családi cégbe kecsölni éjjel-nappal. Én úgy gondolom, hogy itt most ez egy kicsit szemléletváltozás következett be, két okból is. Egyrészt, mert nincs olyan kínálat a munkaerőpiacon, hogy most tolongjanak a fiatalokért, hiszen gazdasági válság van, recesszió van. Másrészt pedig a lelkismeret megszólalt mindenkibe, hogy meg kell menteni a családi vállalkozást, és ha kell, akkor visszatérek, vagy hazatérek, vagy betérek a családi cégbe, és ez egyértelműen pozitív hatása volt és látszik. A másik ilyen pozitív gerjesztő hatása volt, hogy az idősebb alapítók, akik már elkezdtek kivonulni a cégből, és átadták a stafétabotot az utódoknak, azok most érzik azt, hogy ott a helyük újból, és vissza kell térniük, mert nélkülük gond van, és ez kicsit összekovácsolja a nehézségekkel küzdő vállalkozásokat. Azonban meg kell említeni, hogy nem csak ez a tipikus generációváltási folyamat az, ami lezajlik, sőt, ez a tipikus a kisebb hányad. Sokkal nagyobb arány képvisel az atipikus generációváltás, ahol vagy el akarják adni a céget, vagy külső menedzsmentnek adják át, vagy menedzsmentet vonnak be, vagy tőzsdére viszik, vagy sok más megoldás létezik, tőkét vonnak be külsőt, és így tovább. Na most ezeknél a generációváltási szituációknál viszont a COVID egyértelműen lassító hatású volt, ami félő, hogy nagyon sok cég vesztébe is vezetheti a folyamatot. Ezért is jó lenne ezzel a kérdéssel intenzíven foglalkozni, mint ahogy ezt tesszük mi is, és tesszük javaslatainkkal ezt a kormányzat felé is, bízva abban, hogy meghallgatják a javaslatainkat.
Azt említette az előbb, hogy a 25 év alattiak még annyira nem érettek, hogy átvegyék a stafétát egy családi vállalkozás esetében, viszont saját cég indítására már érettek lehetnek, gondolok itt például a startup cégekre. Mit gondol esetleg ez a lépés beindíthatja-e a vállalkozói kedvet a fiatal felnőtteknél?
Bízom benne, hogy van ilyen hatása. Én azt hiszem, hogy a vállalkozói kedvet mindenképpen célszerűen fokozni, és erre látok számos jó kezdeményezést. Például a Családi Vállalkozások Egyesületének az alapítványa, a SZID alapítványjal és még több más szervezettel együtt létrehozott egy konzorciumot pont ennek a célnak a támogatására, az ismertetek terjesztése, az oktatás, a vállalkozói kedv fokozása érdekében, és hát ez a kormányzat is ad némi támogatást, számítunk is erre a támogatásra. Én azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha a fiataloknak a vállalkozás az lehetne egy pozitív alternatíva. Ma én azt látom, hogy a vállalkozásból a rizikót látják, és az extra nagy terheltséget látják. Azt a lehetőséget, ami a kiúrás szempontjából egy sokkal nagyobb pozitív mozgásteret biztosít, mint egy alkalmazotti státusz, akár egy jól menő multi nemzetközi vállalkozásnál, és ezt nem igazán látják. Azt látják, hogy bizony lehet ezzel bukni is, és bizony sok év munkája akár kútba eshet, és ez nem egy vonzó a céges autóval, a céges telefonnal és a jó fizetéssel szemben.
Mennyire jellemző ma a családi vállalkozásoknál, hogy fiatal, 22-23 éves fiatal felnőtteket alkalmaznak, nem feltétlenül saját családtagot, hanem hogy egyáltalán fiatal felnőtteket.
Igen, képzetteket is, vagy bizonyos munkakörbe még képzés előtt, vagy képzés alatt állókat egyaránt, hiszen a fiatal az, aki igazán fel tud venni egy ritmust, aki még nincs elrontva, mint munkavállaló, akinek ambíciói vannak, tehát én úgy gondolom, legalábbis én személy szerint nagyon szívesen dolgozom fiatalokkal együtt. A cégeink struktúrájából és jellegzetességéből adódóan mi elsősorban magasabb képzettségű fiatalokkal, szakemberekkel dolgozunk, és én nagyon szeretek egyébként még diákkorban elkezden együtt dolgozni munkatársakkal, úgyhogy én ezt merem minden munkáltatónak ajánlani, hogy bátran dolgozzanak fiatalokkal. És azt mondom, hogy nem tudom, hogy mennyire fogja serkenteni a fiatalokat, hogy inkább az iskola helyett elmenjenek dolgozni, mert több pénz volt a zsebükbe. Biztos, hogy a fiataloknak alapvető céljuk belátható időn belül lakáshoz jutni, belátható időn belül egy európai életszínvonalat biztosítani, és ez az oktatás mellett sokkal nehezebb, mint csak munkából és munkával előállítani. Tehát lehet, hogy lesz ilyen hatása is, én nagyon bízom benne, hogy nem. És azért bízom benne, hogy nem, mert egyrészt azt látni kell a fiataloknak, hogy egyre inkább magasan kvalifikált munkára van nagyobb igény, és jobban lehet azzal keresni. Kettő, az egyetemi oktatás ma olyan, pláne a mostani online világban, hogy emellett nyugodtan lehet pénzt keresni, és ha valakinek ambíciója, szorgalma van, akkor nem csak az ösztöndíjból kell megélnie.
Rudas Lászlót, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnökét hallották. Magyarországon januárban 7302 gyermek született, 793-mal kevesebb, mint 2020 első hónapjában. A halálozások száma emelkedett, januárban 12.916-an haltak meg, 1136-tal többen, mint egy évvel korábban. A többi között ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal népmozgalmi gyors tájékoztatójából, amely szerint a házasságkötések száma kismértékben csökkent. Az okokról Rozgonyi Ádám kérdezte Rövidirén szociológust, a KSH elemzőjét.
Az előzetes adatok szerint 2021. januárban 7302 gyermek született, és 12.916 fő vesztette életét. A 2020. januárjához képest az élveszületések száma 9,8%-kal csökkent, a halálozásoké pedig 9,6%-kal emelkedett.
Látnak az adatok mögött olyan mozgatóerőket, amelyek befolyásolják ezeket a számokat?
Az élveszületések száma a csökkenésével kapcsolatban szeretném megemlíteni azért, hogy ez talán összefüggésbe hozható a házasságkötések számának mérséklődésével, hiszen 2021. januárjában 2780 pár kötött házasságot, ez 2900%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Csökkenést, illetve változást talán az is okozhatja, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedések miatt többen elhalasztották a házasságkötést, és a legtöbb gyermek továbbra is házasságban születik, talán sokan a házasság elhalasztása mellett a gyermekvállalást is későbbre halasztották.
Összességében mi mondható el? Továbbra is egy fogyó, öregedő nemzet a magyar?
A gyermekvállalási kedvet mutató jelzőszám, a teljes termékenységi arányszámból igazából az látható, hogy a 2021. januárjában ez az érték egy nőre becsült havi érték 1,47 volt, az előző év azonos időszakához képest ez némileg mérséklődött, 1,61 volt 2020 első hónapjában. Ugyanakkor ezt a mutatót is érdemes azért hosszabb időszakot alapul véve megvizsgálni, hiszen 2010-hez képest azért ezt követően az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat a teljes termékenységi arányszámunk is. Tehát vannak mindenképpen pozitív folyamatok. A 2020-as év mindannyiunknak egy nehéz év volt, ugyanakkor a demográfiai folyamatokban számos pozitív változás következett be. A már említett házasságkötéseknek a számának az emelkedését is érdemes kiemelni, illetve hogyha a 2020-as évet nézzük, akkor csak a december volt az az időszak, amikor az élveszületéseknek a száma nem emelkedett.
Rövid Irén szociológust, a KSH elemzőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra.